Foglaljátok el helyeteket, és folytassuk Istenünk magasztalását, a hozzávaló imádságot énekszóban, a 166. dicséretünk eléneklésével. Énekeljük el a 166. dicséretet mind a 4 versével. Az első vers így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek szent igéjét úgy, amint a szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írt könyv első részéből, annak is az első 8 verséből. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv első részének első 8 verséből így szól hozzánk Isten igéje. Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított, kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Isten áldja meg az ő igéjét, annak meghallását, szívünkbe fogadását. Gyertek most, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, valóban arra van szükségünk, hogy te világosítsd meg a mi szívünket, a mi lelkünket. Arra van szükségünk, hogy te vedd kezelésbe a mi gondolatainkat és a mi életünket. Hiszen a te közbelépésed nélkül a mi életünk nem jó irányba halad, nem a te dicsőségedre van. A mi tetteink nem téged szolgálnak, hanem csak magunkat. És nagyon szeretnénk, Urunk, hogyha valóban az életünk nem önmagunkért való lenne, hanem te érted való lenne. És azért könyörgünk, hogy ezen a mai délelőttön is te kezdj el munkálkodni bennünk, vagy te folytasd a te munkádat. Könyörülj rajtunk, hogy a mi szívünk megnyíljon előtted, vagy elég jó föld legyen a te szavad befogadására. Könyörülj rajtunk, hogy a te mondani valód, amit a szívünkre akarsz most helyezni, az ne leperegjen rólunk. Akkor se, hogyha nehéz esetleg elfogadnunk, amit hallani fogunk, hanem kérünk, hogy valóban életté váljanak ezek bennünk. Így könyörgünk, hogy szent lelked által, igéden keresztül munkálkodj bennünk, légy itt jelen közöttünk, a te nagy neved dicsőségért. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülve a 154. dicséretünk első és egyetlen versét énekeljük. A 154. dicséretet, ami így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Kedves testvérek, az az íge, amelynek alapján ma Isten szent lelkének segítségével bizonyságot kívánok tenni közöttetek az ő akaratáról, írva található az apostolok cselekedeteiről írt könyv 8. részében, a 26. verstől a fejezet végéig, a 40. versig terjedő szakaszban. A hosszabb ige szakaszt leülve hallgassátok meg. Tehát az apostolok cselekedeteinek 8. részéből, a 26. verstől a 40-ig így szól Isten ígéje. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel, és menj dél felé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról? Vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember, íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig azótozba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, még Cézáreába nem ért. Kedves testvérek, a felolvasott történet az Új Szövetség talán legismertebb történetei közé tartozik, még a másodikos hittankönyvben is szerepel, de kérdés, hogy miért érdekes ez most a mi számunkra? Miért foglalkozzunk ezzel ma reggel? Azért, mert mielőtt a feltámadott Jézus Krisztus a mennybe ment volna, az ő szent lelke által megbízást adott a tanítványainak, egyetlen parancsot hagyott rájuk, mások tanítványá tevésének parancsát. Jézus Krisztusnak sok fontos tanítása van, sőt, nincs olyan tanítása, ami ne lenne fontos, és nagyon is jól tesszük, ha igyekezzük ezeket beépíteni az életünkbe, de hadd tegyem most fel a kérdést, mennyire meghatározó a mi személyes, vagy családi, vagy gyülekezeti életünk számára Jézusnak a misszióra adott parancsa. Ez volt az utolsó tanítás, amit a tanítványok Jézustól kaptak. A mennybe menetel előtt álló megváltó az utolsó szavaiba pedig nem valami bugyuta dologgal traktálta őket, hanem egy rendkívül fontos dolgot, a róla való tanúságtételt, bizonyságtételt, azaz a missziót bízta rájuk. Mennyire meghatározó része a Jézusról való vallástétel a mi életünknek. Jézus a Máté evangéliumának a végén elmondta, ugye, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Az apostolok cselekedeteinek első részében szintén arról olvastunk, hogy Jézus elmondja a tanítványoknak az ő mennybe menetele utáni dolgokat, ugye így olvastuk, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. vagy a Timóteushoz írt második levél második részében. Pálon keresztül az Úr megint csak arra buzdít minket, hogy adjuk tovább mindazt, amit hallottunk és megértettünk tőle. Így írja Pál, te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át. Azt hiszem, nem teljesen ismeretlenek számunkra ezek a gondolatok. Kérdés viszont, amin minden magát keresztjének valló embernek el kell gondolkodnia az, hogy mennyire alkalmazzuk ezeket. Mennyire meghatározó a misszió Jézusi parancsa a mi hétköznapi életünknek. Azt hiszem, hogy nagy általánosságban elmondható, hogy sokkal kevésbé, mint mi azt magunk is szeretnénk, hogy Istenről ne is beszéljünk, méghozzá éppen azért, mert amikor ennek a parancsnak akarnánk engedelmeskedni, akkor önmagunk korlátaival kerülünk szembe. Azokat kéne túllépni. De ez egyáltalán nem olyan egyszerű dolog. A legnagyobb akadály sokszor éppen saját magunk vagyunk. Talán a gyávaságunk, vagy az, hogy nem érezzük úgy, hogy ez a mi feladatunk volna, vagy úgy gondoljuk, hogy mi is olyan sok mindent nem tudunk, és még temérdek oka lehet annak, hogy miért maradunk némák, miért nem szólalunk fel, vagy miért nem hozzuk fel a témát egy-egy beszélgetés során, amikor pedig ott lenne a lehetőség. A felolvasott történet azonban az ige továbbadásáról, a szó szoros értelmébe vett személyes evangélizálásról, misszióról szól. Arra láthatunk itt egy bibliai példát, amire Jézus elküldte, vagy még inkább elhívta a tanítványait, vagy amire Pál Timóteust is buzdította. Figyeljünk hát erre a történetre Isten előtt nyitott, alázatos és neki engedelmeskedni kész szívvel, és lássuk meg, hogy mi az, amire az Úr bátorít. Először azt vizsgáljuk meg, hogy kit hív el Isten, majd azt, hogy mire is hív el Isten, végül pedig, hogy miért hív el Isten. Vizsgáljuk meg hát először, hogy kit is hívott el Isten ebben a történetben. Kiről van itt szó? Ugye Fülöpről. De ki ez a Fülöp, és hogy kerül ő ide? Hát több Fülöp is szerepel a Bibliában, és erről a Fülöpről nem olyan nagyon sokat tudunk, de azt igen, hogy ez a Fülöp nem a Krisztus 12 apostolai közé tartozó Fülöp, hanem egy másik Fülöp. Nem apostol tehát, de azt tudhatjuk, hogy diakónus. Diakónus volt, a 7 diakónus egyike, akikre a jeruzsálemi gyülekezet a szegények gondozását bízta. Róluk két része korábban az Apcsel 6-ban olvashatunk. Valószínűleg ez a Fülöp diakónus egy cézáreai származású férfi lehetett, ugyanis később is itt telepedett le, itt élt a 4 lányával. A Bibliában összesen 3-szor olvasunk róla. Először, amikor megválasztják diakónusnak, majd itt a 8. részben, érdekes, hogy közte a 7. részben a vértanú Istvánról olvasunk, aki szintén diakónus volt, Fülöpnek a diakónus társa, és majd eltűnik elég hosszú időre, időben is egy jó 20 évre, és csak a 21. részben bukkan fel újra, amikor Pál apostol meglátogatja őt Cézáreába. Azt azért tudhatjuk, hogy mindeközben nem maradt tétlen, a felolvasott ige szakasz végéről is tudhatjuk, hogy Azótoszban, vagy réges nevén Asdódban, illetve innen észak felé elindulva a sorra jövő tengerparti városokban prédikált, míg Cézáreába nem ért, ahol letelepedett. A kortársai sokszor csak Fülöp evangélistaként emlegették, illetve mint egy a 7 közül. Ez a Fülöp azonban most érdekes módon nem Jeruzsálemben van, hanem Samáriában. Ez már csak azért is furcsa lehet, mert köztudott, hogy a zsidók ugye nem cseresznyéztek egy tábor a samáriaiakkal. Mit keres hát ott ez a jeruzsálemi diakónus? Hát ennek több oka is van. A történetek előzményeként tudnunk kell arról, ami Jeruzsálemben nem sokkal István vértanú halála után történt. Amiről ugye a 7. fejezetben olvashatunk. Jeruzsálemben ugyanis ekkor elszabadultak az indulatok, a vallásos indulatok, és a zsidóság részéről egy nagy keresztjén üldözés indult el, aminek egyik fővezére az a Pál apostol volt, aki ekkor még se nem Pál nem volt, apostol meg főleg nem volt még, hanem csak egyszerűen Saul, egy buzgó farizeus. Ő vigyázott az Istvánt kivégzők ruhájára, és annyira egyetértett az ő kivégzésével, hogy rögtön ezután igen tevékenyen bekapcsolódott a jeruzsálemi keresztjének üldözésébe. És azt olvassuk a 8. rész legelején, hogy pusztította az egyházat. Házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Hát ez a házról, vagy ezt a házról házra való járást és elhurcolást könnyen el tudjuk képzelni, nem volt ez se annyira régen, se annyira messze. Ennek az üldözésnek köszönhetően azonban a jeruzsálemi keresztény gyülekezet, az apostolok kivételével, mind szétszóródott Júdea és Samária vidékén. És valószínűleg így került Fülöp is Samáriába. De ami egészen különleges és elgondolkodtató ebben az az, hogy ezek a szétszóródott keresztények nem húzták meg magukat szép csendben valahol, még elül a baj, hanem úgy olvassuk a 8. rész elején, az első versben, hogy akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét. Hirdették az igét. És itt jön képbe Fülöp, a jeruzsálemi gyülekezet diakónusa, ugyanis szintén elmenekült Jeruzsálemből, ugye ő észak felé Samária városába ment. Már önmagában ez is érdekes lenne, hogy miért ment ő a zsidók által oly gyűlölt ősi ellenség területének a kellős közepére, a központjába. De ami ennél is fontosabb az, hogy mit csinált ő itt. Ugyanis Fülöp nem tétlenül üldögélt egy samáriai háznak a teraszán szürcsölgetve a maga kis koktélját, hanem ott Samáriában az ellenség közepén hirdette Jézus Krisztust. Sőt, ami még megdöbbentőbb ennél, az az, hogy ezek a samáriai emberek nem elüldözték vagy megkövezték őt, hanem egy szívvel és egy lélekkel figyeltek arra, amit mond. Már csak azért is, mert mindenféle csodát is tett, tisztátalan lelkeket űzött ki, sok bénát és sántát is meggyógyított, ezekkel a csodákkal maga Isten hitelesítette Fülöpnek az üzenetét. Érdemes volt tehát arra odafigyelni. És amikor Samáriában elkezdte ő hirdetni a Krisztust, Isten lelke munkába állt, olyannyira, hogy gyakorlatilag egy ébredés indult el. A samáriai népek elkezdtek megtérni Jézushoz. Hát azt, hogy milyen ember volt ez a Fülöp, azt elég nehéz megállapítani. Bizonyára bölcsember volt, akiben egy nagy adag testi-lelki érzékenység is lehetett az emberi nyomorúság iránt, hiszen diakónusnak választották. Az is valószínű, hogy könnyen létesített kapcsolatot más emberekkel. A 6. rész 5. verséből, ahol a diakónusok jellemzéséről olvashatunk, innen azt is megtudjuk, hogy Fülöp egy hittel és szent lélekkel teljes ember volt, akiről mások is jó véleménnyel voltak, mint az összes többi diakónusról is. De mit látunk ebből a történetből is? Mi az ő legfőbb jellemzője? Az, hogy Fülöp egy ige hirdető, egy Krisztust hirdető ember volt. A szó legteljesebb értelmében értendő tanítvány, aki merészen, az ellenséges nép között is engedelmeskedik Jézus utolsó nagy parancsának. Fülöp minden körülmények között Jézus Krisztus tanúja volt. Ezért üldözték el őt Jeruzsálemből is, hiszen a nehéz időkben is hűséges maradt urához és megváltójához, sőt, minden nehézség ellenére bátran beszélt Jézusról Samáriában is, ahol ugye szintén Krisztushoz hívta az embereket. Fülöpről nem sok mindent tudunk, de azt igen, hogy minden körülmények között Jézus Krisztusnak egy nem néma, nem tétlen tanúja volt. Hűséges tanítványságát pedig éppen abban láthatjuk, hogy minden körülmények között Krisztusról tett bizonyságot. Először Jeruzsálemben, majd Samáriában is. Hát felmerülhet bennetek, hogy jó, de ez a Fülöp biztos ilyen speciális ember volt, akinek mindenre adottságai voltak. Én nem vagyok ilyen ember, Isten pedig inkább az ilyen Fülöp-szerű embereket hívja bizonyságtévő életre, nem az olyan ügyetleneket, mint amilyen én is vagyok. és mi ebben olyan szívesen belenyugodnánk, hogyha Isten hagyná, de ő nem hagyja. Erre hát persze az adottságok is fontosak, de mi volt az a különleges adottság, ami Fülöpöt képessé tette arra, hogy Krisztus tanúja legyen? Volt ilyen? Nem volt ilyen. Fülöpnek nem volt semmi különleges képessége vagy adottsága arra, hogy evangéliumot hirdessen. A legnagyobb különlegesség, amit tudhatunk róla, az az, hogy hívő és Szentlélekkel teljes ember volt. De ezek csak olyan dolgok, olyan tulajdonságok, amelyek minden hívő emberre igazak. Minden hívőnek van hite, és Isten minden hívőnek a hitre jutása pillanatában adja az ő szent lelkét. Ez a Fülöp is egy egyszerű mezei hívő volt, aki csak ment, most éppen Samáriába, és hirdette a Krisztust. Egy olyan hívő ember volt, aki komolyan vette Jézus utolsó szavait, és nem akadályozója volt ura akaratának. Olyan tanítvány, aki követte mesterét, aki engedelmeskedett megváltójának, ahová csak ment, Jézusról beszélt. Figyeljétek meg, hogy számára nem az a kérdés, hogy mit kell csinálni. Az nagyon is egyértelmű és világos volt előtt, hogy hirdetni kell az evangéliumot. Jézusról kell beszélni. A kérdés csak annyi volt, hogy hol kell azt csinálni. Fülöpben tehát azon kívül, hogy hívő ember volt, akinek Isten az ő szent lelkét adta, semmi egyéb különleges nem volt. Egyszerűen Jézus Krisztus tanítványa volt. Isten őt hívta el a szolgálatra. Nem a különleges adottságú embereket, hanem őt, a hívőt, Jézus Krisztus követőjét. És az Úr ma is az egyszerű hívő embereket hívja el. Azokat a férfiakat és nőket, időseket és fiatalokat, szegényeket és gazdagokat, akik hisznek Jézusban, mint személyes megváltójukba, és készek engedelmeskedni neki, mint uruknak. Jézus ma is csak az övéit hívja a róla való bizonyságtételre, de őket mind, kivétel nélkül. Nem csak azokat, akiknek könnyen megy a beszéd, és szívesen beszélnek róla, nem csak azokat, akik ügyesen tudnak emberekhez kapcsolódni, nem csak azok, akik könnyen levetkezik a gátlásaikat, vagy akik könnyen megnyílnak mások előtt. Jézus minden hívő gyermekét arra hívja, hogy adják tovább azt, amit róla megtanultak. És hogyha te is hívő keresztjénnek vallod magad, akkor téged is arra hív, hogy beszélj Jézusról, és add tovább mindazt, amit már tudsz róla. Testvérek, ez a hiten és az Isten szent lelkén kívül semmi különleges adottságra nincsen feltétlenül szükségünk. Ez a kettő pedig minden hívőnél adott. Nem kell semmi különleges mennyei adományra várni, azon kívül, amink már van. Ha hiszünk, már mindenünk megvan, amire csak szükségünk van. Most már rajtunk a sor. Na de menjünk tovább a történetben, mert még bele se kezdtünk nagyon. Itt van tehát ez a Fülöp, egy samáriai ébredés kellős közepén, végre beindulnak ugye a dolgok, izzik a levegő az evangélium körül, és akkor egyszer csak megjelenik neki az Úr angyala, akin keresztül Isten arra szólítja fel őt, hogy kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Az eredeti szó szerint, amely puszta. Semmit nem mond arról, hogy miért kell oda menni, mi olyan halaszthatatlanul fontos, ami miatt pont Fülöpnek kell pont ott lennie. Hát azt hiszem, teljesen megértenénk ezt a diakónust, ha azt válaszolna, hogy de hát uram, itt most történnek a dolgok, most van itt ez az ébredési hullám, hát most kell kihasználni az alkalmat, hát nem mehetek el éppen most, ráadásul egy néptelen útra, minek? Messze is van, gyalog is van, aztán vissza is kell jönni, biztos nincs más, akit elküldhetnél. Például az apostolok ott vannak Jeruzsálembe, ők közelebb is vannak, már fél úton ott vannak. Biztos alkalmasabbak a feladatra, mint én. Szóval megértenénk Fülöpöt, de itt mégis azt látjuk, hogy a diakónus nem kifogásokat keres, hanem alázatosan és engedelmesen felkerekedik, és megy oda, ahova az Úr küldi. Pedig ez az út tényleg több mint 100 kilométerre volt. Egy kicsit hadd mutassam be, hogy mire is hívja el az Úr Fülöpöt. Hát ekkor ő még ugye csak annyit tud, hogy egy puszta útra kell menni, a néptelen, az az a puszta. Jeruzsálemből Gázába két út is vezetett, de egyik se volt puszta. Mindkettő út 4-5 településen keresztül haladt, és ezért jó okkal feltételezhetjük, hogy néptelenek sem voltak. Minden bizonnyal volt egy harmadik út is, amit egyes régi térképek jelölnek is. Ez az út egy vádiban vezetett. A vádi az egy kiszáradt folyómedret jelent, egy időszakos folyómedret, ami most éppen száraz. És hát amikor ki van száradva, hogy ez valóban puszta volt. Valószínűleg erre az útra kellett Fülöpnek elindulnia, de miért is? Miért hívta előtt Isten a tömegesen megtérő samáriaiak közül? Azért, mert Istennek volt itt is egy ember, akit meg akart menteni. És ugye itt jön képbe az etióp főember. Hát Etiópiáról manapság leginkább a hosszú távfutók jutnak az ember eszébe, hogy sorra nyerik ugye az olimpiákat, de ekkoriban azért még nem a futóikról voltak híresek. A Krisztus utáni első században még csak nem is az volt az ország területe, mint ami ma. A térképen ugye Etiópiát jelöli, ezeket az országhatárokat, amik ma érvényben vannak, ugye a háborúk során európai katonák húzták szinte vonalzóva, meg lehet nézni. A birodalom, az etióp birodalom ekkor még sokkal nagyobb volt, gyakorlatilag Egyiptomtól délre végig Etiópiához tartozó területek feküdtek, egy nagy királyság volt ez. És ennek a hatalmas királyságnak az élén állt egy király, akit az etiópok istenként tiszteltek, hát ezért a király nem is dolgozott semmit, hanem volt neki egy felesége, az úgynevezett Kandaké, aki végezte a kormányzás feladatait. Kandaké, tehát nem a királynőnek a neve, hanem ez az ő tisztsége. Ő vitte, tehát a Kandaké vitte a birodalom minden ügyes-bajos dolgát. És ez az etióp pedig, akibe itt Fülöp belebotlik ezen a puszta úton, ennek a Kandakénak, az etióp királynőnek a főembere, egészen pontosan kincstárnoka. Egy eunuch, mint az gyakran előfordult azoknál a férfi szolgáknál, akik nők alatt szolgáltak, vagy nőknek szolgáltak. És egy-egy eunuch azért még igen magas pozíciót érhetett el, mint azt az alábbi példa is mutatja. A királyság kincseinek a kulcsai szó szerint is a kezében lehettek. És ez pedig egy nagyon magasan jegyzett bizalmi állás volt. A történetben szereplő kincstárnokról minden bizonnyal elmondhatjuk, hogy egy tiszteletreméltó, megbízható, becsületes férfi volt. Azt is tudhatjuk, hogy ez az ember istenfélő ember volt, hiszen Jeruzsálembe is azért ment, hogy Istent imádja. Azért Jeruzsálem nem a sarkon volt Etiópiához képest, egy jó 1000 kilométeres utat kellett megtennie otthonról, hogy Jeruzsálembe odaérjen, meg még aztán vissza még egyszer annyit, és ez akkoriban azért még nem ment olyan kényelmesen, mint manapság. Na hát hozzá hívja el az Úr Fülöpöt, hogyha csak erről Fülöp még nem tudott. Ő csak útra kerekedett, és ugye elment Samáriából, erre a Jeruzsálemből Gázába vezető puszta útra, és hogy ott poroszkál, egyszer csak arra megy ez a kocsi, ami valószínűleg nem egy római mintájú kocsi volt, mint amilyet a gyerekbibliákban sokszor lerajzolnak, hanem egy vállon hordozott gyaloghintó. Hát el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett egy olyan hintóba több mint 1000 kilométert utazni. Hát ezt látja meg Fülöp, és Isten lelke azt mondja neki, hogy menjen oda, csatlakozzon oda ehhez a hintóhoz. És annyira szép, ahogy Fülöp nem csak úgy odasomfordál ehhez a magasrangú emberhez és díszes kíséretéhez, ahogy valószínűleg mi tennénk, miután nagy nehezen erőt vettünk magunkon, hanem készségesen oda szalad, oda fut. Ráadásul ő szólítja meg az utazó előkelő idegent, és az ebből kerekedő beszélgetésből tudjuk meg, hogy minek kellett Fülöpnek ide az Isten háta mögé jönnie. Mert mit is látunk, mit csinál itt Fülöp? Bizonyságot tesz Jézusról. Annyira egyszerű, hogy Fülöpnek azért kellett oda mennie, Isten azért hívta előt ide, hogy Jézusról beszéljen. És mindez ott kezdődik, hogy amikor odaszalad mellé, látja, meg hallja, hogy ez az ember éppen egy ézsaiás tekercset olvasott. Hát erről jegyezzük meg, hogy nem volt egy olcsó dolog beszerezni, már akkoriban se egy ézsaiás tekercset, ma se biztos, hogy olcsóbb lenne. Mivel tekercsről van szó, amit tekergetni kellett, az nem olyan volt, mint a mi könyvünk, hogy ott nyitjuk ki, ahol akarjuk, hanem ez egy folyószöveg volt, ami valahol elkezdődött, és akkor onnantól lehetett olvasni. Hát valószínű, hogy ez az ember is Jeruzsálemből, amikor kijött, elkezdte olvasni, és most ért ide az 53. részhez. És azt is tudhatjuk még, hogy a kor szokásainak megfelelően hangosan olvasott fel belőle. Még a Krisztus utáni 4. században is az egyik egyházatja megjegyzi a másikról, hogy milyen furcsa dolog, hogy ez a másik egyházatja magába olvassa a Szentírást, tehát itt semmi haszna az egésznek. Na hát addig is, meg akkor is, meg itt ebbe az esetben is ugye még hangosan olvastak. És ott zögykölődik az etióp ebbe a gyaloghintóba, és olvassa Ézsaiást. És amikor Fülöp odafut mellé, és megkérdezi tőle, hogy érted is, amit olvasol, a válasz lehet, hogy meglepő, de ugye így hangzik, hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza. Nem tudsz esetleg valakit, aki segíthet ebben? Fülöp, aki már kezdi érteni, hogy na vajon miért hívta őt ide az Úr, megvakarja fületövét, hát ami azt illeti, én éppen meg tudom magyarázni. Az etióp kincstárnak ugye nagyon megörül ennek, fel is hívja őt a hintóra. És amikor Fülöp megnézi, hogy hol tartott ez a férfi, ugye kiderül, hogy az Ézsaiás 53-nál, de nem értette, hogy kiről is szól ez a szakasz. Hát hadd mondjam el, testvérek, hogyha valaki az Ószövetség alapján szeretne Jézusról beszélni, szinte keresve sem találna erre sokkal alkalmasabb helyet az Ézsaiás 53-nál. És ez a néhány vers, amit olvasott, így hangzik, amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. És az etióp főember nem tudja, hogy kiről van itt szó. És Fülöp feladata pedig az, hogy azt a személyt mutassa be, akiről ott éppen szó van, a Messiást, Jézus Krisztust. Ézsaiás ugyanis ezekben a versekben az ő helyettes haláláról és feltámadásáról prófétált. Jézus Krisztus volt ugyanis az a bárány, aki az övéi helyett vállalta a halált, ő volt az Isten báránya, aki az övéiért néma maradt, és ártatlan volta ellenére, magára vette az ő büntetésüket, de mivel ártatlanul adta oda magát, elvétetik róla az ítélet, és fel is támad. És Fülöp mindezekből kiindulva hirdette nekik a Krisztust. Ezért kellett neki Samáriából erre a puszta útra mennie. És testvérek, nincs ez másképp ma sem. Isten a mai hívőket sem egy bonyolult feladatra hívja, éppen csak arra, hogy róla beszéljünk. Kiknek? Azoknak az embereknek, akik közé mi is elhívattunk. A családtagjainknak, a munkatársainknak, a barátainknak. Nekünk is csak Jézust kell hirdetni. És ahogy Fülöp engedelmesen tette azt, amit Jézus minden tanítványának, minden korban feladatul hagyott, úgy kell nekünk is engedelmesen és alázatosan a magunk kényelmét is feladva, nem csak úgy odasomfordálva, hanem készségesen odafutva Jézusról beszélni, és ami vele kapcsolatban a legfontosabb, az ő kereszt haláláról beszélni. A Jézusról való bizonyságtétel a mai keresztjének, Jézus mai tanítványainak a feladata is. Mondjuk el, amit Jézusról tudunk. Ha az nem sok, akkor azt a keveset. Annyian beszélnek Jézusról olyan sok butaságot, nehogy már pont Jézus tanítványai a hívő keresztjének maradjanak csöndbe. És lehet, hogy úgy gondoljátok, hogy én könnyen beszélek a szószéknek erről az oldaláról, és valóban könnyebb erről beszélni, mint csinálni. Sokszor van olyan, hogy egy ember bizony inkább kívánna valami más feladatot. Mondva, hogy hát nagyon szép és megtisztelő, Uram, hogy most ez lenne a feladatom, hogy itt rólad kéne beszélni, de hát úgy érzem, nem vagyok erre kész. Most nem vagyok olyan lelki állapotban. Nem lehetne valami kevésbé megosztó témáról? Miért mindig csak téged cibáljalak elő? Már ők is unják, nekem is elegem van a kényelmetlen helyzetekből. De testvérek, nekünk nem megfutni kell a feladat elől, hanem ebben a feladatban kell hűséggel futnunk. Márpedig az világos ebből a történetből is, meg sok más helyről is a Bibliából, hogy a keresztény ember nagy feladata az, hogy Jézusról tegyen bizonyságot. Most abban ne menjünk bele, hogy beszéddel vagy tettekkel, mert mindkettő fontos. A tettek alátámasztják a beszédet, de érdekes azért, hogy Fülöp sem először frissítőket hozott ott a rabszolgáknak, jó keresztény módjára, hogy hát, ha ezzel felkelti a kincstárnok érdeklődését, nem, hanem ugye beszélni kezdett. És Jézusról beszélt. És ez a feladatunk. Isten erre hív el ma is minden keresztjét. Beszéljünk. Beszélgessünk másokkal Jézusról. Egy kérdés maradt már csak. Miért ez a mi feladatunk? Miért Jézusról kell nekünk beszélni? Mi lehet Istennek a célja azzal, hogy minket a Krisztusról való bizonyságtételre szólít fel? Hát a választ nagyon egyszerű megtalálni ebben a történetben is. Isten azért hív el hívő embereket arra, hogy Jézusról beszéljenek, mert ő így ment meg embereket. Testvérek, nem kisebb oka van ennek az egyszerű, de nehéz feladatnak, mint az, hogy Isten így, azaz a Jézusról való beszéden, a keresztről szóló, talán olykor bolondnak tűnő beszéden keresztül, de így kíván megmenteni, üdvözíteni embereket. Miért kellett Fülöpnek eljönnie erre a puszta útra? Azért, mert volt itt Istennek egy gyermeke, akit ekkor és itt akart megmenteni. És annyira csodálatos, hogy amikor azt látjuk, hogy Fülöp a saját kényelmét is félrerakva engedelmeskedik az Úrnak, és bizonyságot tesz Krisztus haláláról és feltámadásáról, akkor ez az ember üdvözül. Üdvözül. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy amikor Fülöp bemutatja neki Krisztust, utána a kincstárnok meg akar keresztelkedni. Amikor ugye valami vízhez érnek, egy vádiba ez nem is olyan nagy csoda, meg akar keresztelkedni. Mert ugye amikor haladnak előre az úton, és Fülöp Krisztusról, mint az Isten fiáról, meg az ő helyettes áldozatáról, meg az ő feltámadásáról beszélt, ez az ember megértette, hogy Jézus helyette is ment a keresztre. Helyette is vállalta az Isten haragját és ítéletét. Azért, hogy személyesen neki életet, örök életet, üdvösséget ajándékozzon. És miután megértette Jézus halálának és feltámadásának a lényegét, Fülöp biztos beszélt neki a keresztségről is, hiszen ugye Jézus azt is meghagyta a tanítványainak, hogy úgy tegyenek tanítvánnyá minden népeket, hogy tanítják is őket, de meg is keresztelik őket, ugye az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Hát ez a magas rangú etióp férfi megértette, hogy mi az evangélium, azt is megértette, hogy mi lehet erre az ő válasza, tudnélik a Jézus Krisztusba vetett hit, és beléveti az ő hitét, onnan tudjuk ezt, hogy meg akar keresztelkedni. A keresztség a hit vallása, megvallása, a már meglévő hit megvallása. Tehát abból, hogy ugye nem csak meg akar keresztelkedni, hanem tényleg ezt meg is teszi, azt látjuk, hogy ez az ember hisz Jézusban. Azaz megmenekült. Üdvössége lett neki. És testvérek, félelmetes belegondolni abba, hogy Isten arra hív, hogy mások üdvösségének az előmozdítói legyünk. Miért hív Isten minden hívőt az evangélium hirdetésének, a Jézusról való bizonyságtételnek a feladatára? Azért, mert Isten általunk, rajtunk keresztül akar másokat megmenteni. Itt emberekről van szó, de még ha csak egy emberről lenne is szó. Nekünk mások üdvösségéért kell félretenni a félelmeinket, vagy a bágyadságunkat, vagy a kényelmünket, a magunkért való élést. Ideje elkezdeni megalázva magunkat, Isten hívásának engedelmeskedni. Isten nem azt fogja számon kérni tőlünk, hogy hányan tértek meg a mi beszédünkre, de azt igen, hogy amikor ott volt az alkalom, akkor beszéltünk-e a meghalt és feltámadott Jézusról, Isten fiáról. És annyira gyönyörű az, hogy amikor mi Krisztusról beszélünk embereknek, amikor őt ragyogtatjuk fel mások előtt, ezzel Istennek hozunk dicsőséget. És amikor Isten esetleg rajtunk keresztül ment meg embereket, az neki hoz dicsőséget. Az ember életének célja ez lenne. A keresztény ember életének a célja, meg főképp ez. És amikor mi Krisztust hirdetjük, akkor betöltjük ezt a célt. Kedves testvérek, Fülöp és az etióp kincstárnok története többek között arra tanít, hogy Isten az övéit az evangélium hirdetésére hívja, méghozzá azért, hogy általuk megmentsen másokat, és magát is megdicsőítse. Testvérem, ha te is Jézus Krisztus követőjének, benne hívő embernek tartod magadat, akkor az Úr ezen a történeten keresztül a szívedre helyezi az evangélium hirdetését. Ott, ahol vagy, vagy ott, ahova menned kell, mindegy, merre jársz az életben, mindegy, kik között, mindegy, milyen helyzetben, a feladat adott. A kérdés számodra is csak annyi kéne, hogy legyen, hogy hol hirdesd az evangéliumot. Hajtson ebben a Jézus Krisztusnak való tetszeni vágyás, az iránta érzett hála, a körülötted élők örök sorsának, üdvösségének kérdése, és Isten dicsőségének a kérdése. Nem véletlenül te vagy ott, ahol, abban a családban, családi helyzetben, vagy azok között, az ismerősök között, Isten téged helyezett oda. És nem véletlenül, hanem azért, hogy beszélj nekik is, az értük is meghalt és feltámadott Jézus Krisztusról. Amen. Testvérek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, nagyon köszönjük neked, hogy a feladatunk tiszta. Köszönjük, hogy azért lehet ez a mi feladatunk, mert Krisztus ezt bízta ránk. Magasztalunk érte, aki által hozzád kapcsolódhatunk, akin keresztül betölthetjük a mi életünk célját, a te dicsőségedre való élést. Nagyon köszönjük az ő kereszthalálát, amiért áldunk téged. Köszönjük, hogy elküldted őt, hogy feláldozza magát értünk, és megmentsen minket is a bűneinkből, és arra mentsen meg, hogy rajtunk keresztül te másokat is megments, és hogy mindezen keresztül a te dicsőséged növekedjék. Nagyon kérünk arra, hogy bocsásd meg mindazt a hiányosságunkat, hanyagságunkat, ami kényelem szeretetünket, ami mindezt eddig talán megakadályozta, vagy újra és újra megakadályozza. És könyörülj rajtunk, hogy szeressünk téged jobban, mint önmagunkat. Kívánjunk a te dicsőségedre élni. Kívánjuk elmondani az evangéliumot, hadd éljünk ennek az állandó jelenében, hadd ragyogjon előttünk Krisztus, az ő keresztje és az ő üres sírja mindig fényesen, és hadd legyen ezzel tele a szívünk, hogy ebből a szívből hadd fakadjon a rólad való beszéd, a rólad való bizonyságtétel is. Nagyon kérünk, hogy te erősíts ebben a ránk következendő héten is, meg minden napon, ami csak hátra van az életünkből. Annyira nagy szükségünk van arra, hogy ezt te helyezd újra és újra a szívünkre, te indíts újra és újra, mert magunktól látod, hogy sokszor ellankadunk. Kérünk, hogy végezd el bennünk ezt a munkádat is, és könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden egyes tagjáért, azokért is, akik most nem tudtak eljönni, és azokért is, akik itt lehetnek, és könyörgünk azokért, akik elvesztették egy kedves szerettüket az elmúlt héten. Kérünk, hogy te adj nekik vigasztalást, és könyörgünk a betegeinkért is, te légy az ő társuk, az ő gyógyítójuk nehéz helyzetükben. Add, hogy egyen-egyenként is, családonként is, de gyülekezeti közösségként is, hadd lehessünk mindig minden körülmények között a te hűséges tanúid, a te nagy neved dicsőségére. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Kedves testvéreim, örömmel, bár kicsi fátyolos hangon jelentem be a gyülekezet tagjainak, hogy felnőtt konfirmandusaink vannak. Felnőtt konfirmandus képzésünkön az elmúlt évben 6-an vettek részt. A képzés során egy alapvető bibliai iskolai tanfolyamnak az anyagát vettük át, és ennek segítségével a keresztény hit, református keresztény hitünk alapigazságait megismerhették konfirmandusaink. Ezen túl beszámolót is írtak, amiben bizonyságot tettek hitükről. Így ma sor kerülhet ünnepélyes fogadalomtételükre, melyben egyfelől az Úr Jézus Krisztus követésére kötelezik magukat, de másfelől arra, hogy Jézus Krisztus a gyülekezetünk, ez egyházunk közösségében kívánják követni, szolgálni, dicsérni. Hadd mutassam be őket a gyülekezetnek, és kérlek benneteket, hogy gyertek ide az úrasztala köré. Bagdi Erika, Bús Péter, Csihi Tímea, Kádi Sári, Tandori Mária és Vreckó Rudolf. Most sor kerül ünnepélyes fogadalomtételükre, és kérem a gyülekezetet, hogy mi magunk is fennállva legyünk ennek tanúi. Először is mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Keresztjén hitünk megvallása után kérdezlek benneteket, hiszitek-e és valljátok-e, hogy Jézus Krisztus evangéliuma Istennek hatalma minden hívőnek üdvözítésére? Hiszitek-e, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és emberek közt, és egyedül az ő evangéliumába vetett hit által igazolunk meg ingyen Isten kegyelméből? Ha hiszitek és valljátok, mondjátok hangos szóval, hiszem és vallom. Isten áldja meg ezt a vallomás tételeteket, és hadd jelezzem most, hogy konfirmandusaink közül ketten gyermekkorban nem részesültek keresztségben. Ez Péter és Sári. Most az ő hitvallásuk és fogadalomtételük alapján részesülhetnek ebben a sákramentumban. Jézus Krisztus így szerezte ezt a sákramentumot, hogy elhangzott ez az ige hirdetésben is, de hadd olvassam föl még egyszer. Máté evangéliumának 28. részében olvassuk Urunk parancsát. Hozzájuk lépett Jézus, szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe. tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kérdezlek benneteket, kedves Péter és Sári, hiszitek-e, valljátok-e, hogy Jézus evangéliuma Istennek üdvözítő ereje? Ő az egyetlen közbejáró Isten és köztetek is, és egyedül az ő halála által találtatok elfogadást az Isten színe előtt. Ha hiszitek és valljátok, mondjátok, én ezt hiszem és vallom. Akarjátok-e, kérdezlek benneteket, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetséges népébe, a keresztény Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassatok? Ha igen, akkor mondjátok hangosan, akarjuk. Sári, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Péter, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Folytatva fogadalomtételünket, kérdezlek megint mindnyájatokat, ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői református anyaszent egyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek? Ha igen, mondjátok, ígérem és fogadom. Most pedig ígéretetek és fogadalomtételetek után fogadjátok Isten áldását. Kedves Erika, megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk ahhoz a kegyelemhez, melyben állunk. Péter, annak okáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti, testben pogányok, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus által, mert ő a mi békességünk. Kedves Timi, aki a Fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, örök életetek van. Isten áldjon meg. Kedves Sári, messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Marika, íme az Isten az én szabadítóm, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, ő lőn nékem szabadítóul. Kedves Rudi, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Most pedig, mint ami Urunk Jézus Krisztusnak szolgája, és református anyaszent egyházunknak is hivatalos szolgája, egyházunk önálló tagjainak nyilvánítalak benneteket, és felhatalmazlak benneteket az úrvacsora vételére. Hajtsuk meg most a fejünket mindnyájan, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Atyánk, hogy gondoskodsz arról, hogy egyszer a mi életünk szekere mellé is oda jöjjön egy-egy Filip, aki bizonyságot tesz nekünk rólad. És köszönjük néked, hogy benned ismerhetjük meg mi is azt a valakit, akinél nincs drágább, nincs fontosabb, nincs előrébb való személy. Köszönjük néked azt, hogy kedves testvérünkék, élete szekere mellé is oda járultál. És köszönjük néked, hogy te voltál az, aki megkerested őket, aki benned való hitre segítetted őket, aki gondoskodtál arról, hogy akár korábban, akár most megkeresztelkedjenek, és melletted elkötelezzék magukat, és a te követésedre, igaz keresztjén életre szállják oda szívüket, lelküket, életüket. Köszönjük néked minnyájukat. Köszönjük néked, hogy téged dicsér az, hogy itt lehetnek, hogy a te érdemed az, hogy szerethetnek téged, hogy bízhatnak benned. Kérünk téged arra, hogy vondd az ő szívüket, lelküket, egyre közelebb magadhoz, erősítsd meg őket abban a hitben, amiben állnak. Te építsd őket, te add, hogy népednek hűséges tagjai legyenek, ragaszkodjanak hozzá, tegyenek tanúságot ők is te rólad, mások élete szekere mellé járulva, a maguk módján hadd mondják el azt, amit megismertek, és akit ismernek te benned. Adj nekik békességet és örömet ebben a bizonyságtételben, újra és újra. Kérünk téged arra, hogy legyél velük, és tartsd meg őket a hitben, az irántad való szeretetben, a hozzád való ragaszkodásban. Növeld az ő hitüket. Áld meg őket, és dicsőítsd meg rajtuk keresztül önmagadat, családjukban, gyülekezetünkben, munkahelyeiken, bárhova csak vezeted őket. Köszönjük neked azt az örömet és ezt a békességet, amit most minnyájan érezhetünk. Köszönjük, hogy téged dicsérhetünk, téged magasztalhatunk most. Amen. Drága testvéreim, foglaljunk helyet, ti is foglaljatok helyet, és ilyenkor megszokott dolog, hogy a gyülekezetünknek a gondnoka egy igével és néhány gondolattal köszönti az új gyülekezeti tagokat. Kérem János, hogy szólj egy pár szót.
Kedves testvéreim, sok szeretettel és a szeretetem túl egy igével is szeretnélek benneteket köszönteni, mint a gyülekezet rendes tagjait, akik most már a fogadalomtételen túl vagytok. Csak zárójelben szeretném megegyezni itt inkább a gyülekezet többi tagjának, hogyha komolyan veszük azokat a szókat, amit mondtam, hogy szeretettel köszöntelek benneteket, mint a gyülekezet rendes tagjai. Ez azt is üzeni, hogy lehetséges, hogy vannak olyanok, akik még rendetlenek. Csak egy pici üzenet, hogy évről évre látjuk ezeket a csodálatos bizonyságtételeket, hogy lehetséges, hogy van közöttünk még olyan, vagy lesz, aki nem rendezte az ügyét az Úrral, sok szeretettel hívunk erre, lelkipásztor testvéremmel együtt benneteket. Az ige, amelyet szeretnék a szívetekre helyezni, az a Péter apostol első levelének első részében, a 14. versben szól a következőképpen: mint engedelmes gyermekek, ne azokhoz a korábbi vágyaitokhoz igazodjatok, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Erről a igeversről több konferenciát, talán igehirdetést is lehetne tartani, mint ahogy történt is. Ettől most szeretnék eltekinteni, de három fontos mozzanatra szeretném felhívni a figyelmeteket, tulajdonképpen csak egy-egy mondatban. Ugye arról szólít itt meg valamennyiünket, de most elsősorban titeket Péter apostol megemlíti a tudatlanság idejét. Ugye itt a rövid földi életünkben egy nagyon rövid időszakban az időnek a rabságában élünk, és itt az ige azt mondja, hogy lehetséges a tudatlanság idejét lezárni. Én őszintén remélem, hogy azzal az időszakkal, ami készültetek a mostani fogadalomtételre, az a sok-sok tanítás, az az ige, ami igyekezte a ti szíveteket rabulejteni, azt jelentheti a fogadalomtételetekkel bezárólag, hogy a tudatlanság ideje, mármint az Úrral kapcsolatos tudatlanság ideje, az lezárult. Hát egy újabb mérföldkő az életetekbe, és remélem, hogy ezt tényleg komolyan is veszitek, hogy a tudatlanság ideje lezárult. Mármint az Úrral kapcsolatos dolgoknak az ismerete. Ámbátor, egészen biztos, hogy velem együtt ti is azt mondjátok, hogy annyi mindent nem tudok az Úrról, de Istennek itt van a nagy kegyelme, hogy itt a lehetőség, itt van a kezünkben a keresztkönyv, ugye a kijelentés, az Istennek az ígéje, ami bár hosszú, de azért nem olyan rendkívül reménytelen dolog, tehát van belőle mit elsajátítani, és hív titeket a kérdéseknek a megvitatására, ami életetekben előfordul. Tehát örömmel köszöntelek benneteket, hogy a tudatlanság ideje most már a hátatok mögött van. Arról is szól az ige, hogy a korábbi vágyaitok. Igen, ezzel a problémával is fogok találkozni, amíg Urunk Jézus el nem jön. Addig ez a kettősség a hívő ember életében bizony jellemző lesz, hogy ugyanazok a vágyak, amelyeket mond így nevez a Biblia, hogy óemberi vágyak, ezeket ezután is fel fogjátok fedezni. De szeretnék Péter apostollal buzdítani benneteket, hogy most már nem ezekre a vágyakra, nem az óemberi motivációkra, hanem az Úrral szembeni motivációkra készüljetek, ezért tartsátok kezetekbe a Szentírást, ezért járjatok a gyülekezetbe különböző alkalmakra, ezért szolgáljatok neki, és ezért dicsőítsétek az ő nevét, hogy nem a régi óemberi vágyak, hanem az Istennek a csodálatos kegyelmét, igéjét hirdessétek saját életetekbe és a környezetetekbe. És hát az utolsó figyelmeztetés, ami ebben az igeversben benne van, hogy engedelmes gyermekek legyetek. Tehát miközben a vágyakkal és egyéb dolgokkal küzdötök, és hiszem azt, hogy nem egyedül ti küzdötök, hanem Jézus Krisztus erejével és hatalmával, eközben az engedelmesség legyen az, amit családtagjaitok, gyülekezeti tagjaitok, a téged körülvevő emberek úgy fogalmazhat meg, hogy az ő Urának engedelmeskedik. Bizonyságot tettetek mindenről, hiszem azt, hogy meg tudtok állni, és álljatok meg, tartsátok kezetekbe a Szentírást, éljetek azzal a lehetőséggel, amit a gyülekezet ad számotokra, és hívom a gyülekezet többi tagjait is, hogy segítsük, támogassuk. Természetesen nem csak őket, mindazokat, akik már rendes tagok, akik meg még nem rendes tagok, azokat majd a jövőben. Áldjon meg az Isten benneteket!
Köszönjük szépen! Hadd mondjam, hogy nagyon jó volt ezzel a csoporttal dolgozni. Összejöttünk este 6 órakor, hosszú időn keresztül, és csak beszélgettünk, volt, hogy 8:30, sőt, még talán még azután is. Úgyhogy volt miről beszélgetni, és nem a politikáról, meg egyebekről beszélgettünk, hanem a Bibliáról. Tehát érdekes azért ez a Biblia, Istennek ez a szava. Fölvet egy-két fontos kérdést, amit érdemes úgy átgondolni, átbeszélni, felnőtt fejjel, és hát folytassuk tovább ezeket a megbeszéléseket majd a reménységünk szerint. Olyan csodálatos az Isten igéje, és olyan csodálatos Isten. Nélküle, aki él, az boldogtalan ember. És nem tudja mi az, hogy élni. Akármilyen nagy okosnak tartja magát, hanem ez a csodálatos, hogy itt van az élet. Az Úrban van az élet, Istenben van az élet. A békességünk, a boldogságunk, az örömünk. És ezeken a beszélgetéseken ez kijött. Tehát olyan jó hangulatú, békességes, felszabadult beszélgetéseink voltak. Hát az Úr áldjon benneteket, és tartson meg a hitben, és erősítsen meg benneteket, mindnyájatokat. Hálásak vagyunk értetek Istennek. Drága testvéreim, most lassan Isten tiszteletünk végéhez közeledünk. A hirdetéseket hallgassátok meg figyelemmel. Először is hirdetem, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Hirdetem azt, hogy február 7-én délután 14 órától 18 óráig angol nyelvű bibliaklub lesz a gyülekezetben az általános iskolás gyerekeknek. Szeretettel hívunk mindenkit erre az alkalomra. Most éppen nem Jeruzsálemből jön ide Philip, de Londonból jön megint 4 fiatal ember, aki már jártak itt a gyülekezetünkbe, és ők eljönnek ide Londonból azért, hogy ezt a gyerek délutánt egy kicsit vezessék, és itt tanítgassák a Bibliára és angolul is a gyerekeket. jöjjünk, vegyünk részt, minden általános iskolás gyermeket örömmel, szeretettel várunk. Tehát ez február 7, délután 14-től 18 óráig lesz. Hirdetem a kedves testvéreknek azt, hogy a februárban kezdődő, illetve februárban tartandó bibliaórákon segítsenek most a jövő hét, az már február lesz, kedd? Nem még. Még nem. De a februárban kezdődő bibliaórákon, kedden este 18 órakor vannak, biblia ismeretet fogok előadni. Tehát egy bibliaiskolát csinálunk, az azt jelenti, hogy egyszerűen végigmegyünk a Bibliának a könyvein. Melyik könyv nagyjából miről szól, mikor íródott, kinek íródott, mi a fontos üzenete, és a többi, és a többi. Van egy-két kérdés, amiben érdemes belemenni, tehát ez február első keddjén kezdődik, 18 órakor mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre a bibliaiskolai órákra. Egy kicsit szeretnénk megismerkedni közelebbről a hitünk alapját képező szentírással. Így készüljünk erre előre is. Hívom és várom a testvéreket. Nagyon fontos még az, hogy aki jön ezekre az alkalomra, az majd Bibliát hozzon magával. Ez meg egy kis lehet, egy kis füzetet is nyitnunk, hogy esetleg tudjunk jegyzetelni. Tehát eleve így készüljünk ezekre az alkalmainkra. Ez szomorú kötelességemnek kell eleget tennem. Nevezetesen, hogy bejelentsem professzor dr. Boda Domokos testvérünket, az elmúlt héten hazaszólította az ő teremtő és megváltó ura. Békességben távozott a klinikán, családja köréből szeretettel vették őt körül, eddig is, most is Isten áldott embere volt, egy tudós ember, aki mégis emberséges ember volt, és a gyógyításban hatalmas érdemeket szerzett a beteg gyermekeknek a gyógyításában, és nagy emberi példát is adott sok embernek közöttünk, mi közöttünk is, akik ismertük, de azok között is, akik még őt máshonnan ismerhették. És hát ami a legfontosabb talán, hogy mindezek mellett ő egy mélyen hívő ember volt, mindig fönt ült. Most már, amikor meggyengült a hallása, emlékeznek még a testvérek, hogy ott ült a karzaton, és onnan nézett le reánk, el nem mulasztott egy úrvacsora vételt sem, és mindig itt volt, áldozatos, hűséges tagja volt a gyülekezetünknek, és az Úr Jézus követésében állott. Nagyon szeretett ide járni közénk, és hát most nagy veszteség nekünk is, de úgy vagyunk vele, hogy a boldog feltámadás reménysége alatt búcsúzunk tőle, és hiszük, hogy hazament, és most már jó neki, és egy napon viszont látjuk egymást. A boldog viszontlátás reményével búcsúzunk tőle. Kedves családtagjainak, gyermekeinek, unokáinak, mindenkinek, akit érint ez a dolog, Isten vigasztalását kívánjuk, és úgy tudom, hogy egyelőre még nem döntöttetek a temetésnek az időpontjáról és a helyéről és a módjáról, de hogyha erről döntés történik, akkor úgyis meg fogják nekem mondani, és én tájékoztatom a testvéreket időben, hogy tudjuk ennek a részleteit. Isten békességét kívánjuk az egész családnak. Hirdetem a testvéreknek még azt, hogy az 1%-os felajánlások ideje közeledik. Jövő vasárnap egy pár percet erről még beszélni fog az egyik szakértőnk. Készüljünk erre is, mert ez céges embereket is érinthet, tehát cégvezetőket is érinthet, de magánembereket is, akik még adóznak. Lehet az egyház részére, lehet gyülekezetünk részére is 1%-ról rendelkezni. Ez egy elég jó bevétel szokott lenni a gyülekezetünknek. Ajánlom, hogy ezt forgassák a testvérek a szívükbe. Befejezésül pedig annyit kell még elmondanom, hogy most itt a templomban, hogy befejezzük az istentiszteletet, lesz egy pár perc szünet, de utána lesz egy szép koncertünk megint. A Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti kar harmadéves fuvolista hallgatója, Poják Zsóka játszana most közöttünk, és zongorán közreműködik majd Csikós Szelezsán Beáta zongoraművésznő, és előadnának 4 darabot, egy Bocza nevű szerzőtől, egy arabeszket, Bachtól az A-moll partitát, Mozarttól a G-dur fuvola verseny néhány tételét, és Schuberttől egy, gondolom, dalt, Elszáradt világok című dalt. Egy nagy versenyre fog menni, és egy kis biztatást jelentene a számára, hogyha itt lennénk, és meghallgatnánk ezt a körülbelül 40-45 perces koncertet. Ha csak egy ideig tudunk itt lenni, az is segítség neki, hogy egy kicsit a lámpalázat oldjuk benne, és bátorítást jelentsen a számára ez a mai alkalom. Mindenkit szeretettel várunk, aki itt tud maradni ezen az alkalmon. Most pedig a záró énekünket énekeljük el, a 462. dicséretünket, 462, csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Mind a három versével énekeljük el, és a nemzeti imádságunknak, a himnuszunknak az éneklésével fejeznénk be majd együttlétünket. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség.